A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
5 perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Marosvásárhelyi városgazdálkodásról, beruházásokról, fejlesztésekről, helyi adókról és illetékekről, hulladékgazdálkodásról beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Marosvásárhely polgármestere Sós Zoltán. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, polgármester úr!
Jó napot kívánok, és köszönöm szépen a meghívást, és jó reggelt kívánok a marosvásárhelyeknek.
Szeretünk nagy projektekről, távoli jövőről arról beszélni, hogy milyen városban szeretnénk élni néhány év múlva. Hát bizony van egy olyan érzésünk, hogy itt Marosvásárhelyen 3 évtizede megállt a világ, vagy megállt az idő. Beszéljünk a nagy infrastruktúrális beruházásokról, polgármester úr. Lesz Maros híd a Kárpátok sétányon?
Két Maros híddal számolunk az elkövetkező 3-4 évben. Ugye a Kárpátok sétányán, mivel megvan minden engedély a hídépítésre, kezdődik a közbeszerzés, tehát jelenleg a feladatfüzet előkészítése zajlik. Ez azt jelenti, hogy március hónapban meg fog jelenni a közbeszerzési honlapon. Ez az országos elektronikai közbeszerzési honlap maga a kivitelezés. És onnantól kezdve, ugye, ahogy beérkeznek a cégektől az árajánlatok, és megkötjük a szerződést, neki fognunk az építkezésnek. Ugye itt tudni kell, hogy az országos fejlesztési alap, a Szálényi programba a város egy 45 milliós támogatást sikerült lehívjon, illetve a hiányzó összeget, ami körülbelül egy olyan 15 millió lej, azt az önkormányzat fogja mellé tenni, de hát itt nem csak a hídépítésről beszélünk, hanem ugye a Maros partnak a rendbetételéről beszélünk, promenádnak az építéséről, bicikliút, sétáló övezet, és a Maros túlpartján a mezőgazdasági iskolának az egykori istállóiban, amelyek Kós Károly által tervezett épületek, ezek is felújításra kerülnek, és lesz egy fél hektáros arborétum park, ahol erdélyi őshonos gyümölcsfákat fogunk telepíteni és megismertetni a marosvásárhelyek, hogy aki oda megy sétálni ebbe az övezetbe, akkor tudjon, legyen informálva arról, hogy milyen fajtákat, mit lehetett itt, mit termesztettek az emberek, illetve a Maros híd fölött, a túlparton ott van egy nagy zöld terület, ami a vízügyekhez tartozik, és itt is megpróbálunk egy kutyafuttatót kiépíteni, mert erre is nagy igény van. Hát összességében a Kárpátok sétánya híd, ahogy elkészülnek most az összes látványterv dokumentáció, amit ugye utána nyilvánosságra is hozzunk, mert ugye az a lényeg, hogy tájékoztassuk a lakosságot. Ugye hát itt több személye volt egyeztetésem, lesz lakossági fórum is, mert egyesek nehezményezik, hogy miért odaépül a híd. Itt ennek kapcsán röviden annyit mondok el, hogy nem lehetett átköltöztetni, mert a vízügy nem adott engedélyt, illetve az már nem Marosvásárhely területe, tehát nem tudtuk volna megcsinálni a beruházást, és sehol a hidak ugye nem okoznak problémát, hanem ha azt veszük, Budapesten is a hidak szervesen összekötik a partokat, és hát itt is ez a cél. Itt nem lesz teherforgalom, ez csak a helyi forgalmat, a személyautókat fogja segíteni. A lényeg az, hogy az idén elkezdődik a hídépítés, és ahogy aláírtuk az építési szerződést, onnantól kezdve azt mondja, 24 hónap a kivitelezési határidő a hídépítésre, tehát 2028 elejére kellene ez a híd működjön, beinduljon, és átvegye a forgalmat. A másik Maros híd ugye az Azomarosnál, ami készül, itt még hiányzik a környezetvédelmi engedélyünk, és ahogy megkapjuk a környezetvédelmi engedélyt, itt a finanszírozási szerződésnek a megkötése következik, és utána a licit itt is. Tehát, hogy ez vélhetőleg az év vége fele lesz kihirdetve maga a beruházás, a kivitelezés. Addigra már bízunk benne, hogy a Kárpátok sétányán megkezdődnek a munkálatok.
Az előző városvezetés is tervezte, polgármester úr, ennek a hídnak, vagy egy hasonló hídnak a megépítését. Akkor tiltakoztak az RMDSZ frakció ellene kézzel, lábbal. Ugyanoda épül? Mert hogyha akkor megépült volna, most már vidáman közlekednénk rajta.
Az akkori vitában én magam is részt vettem. Végül, ugye mivel akkor talán volt valami uniós forrás rá, 2015-ben jóvá hagyta az RMDS frakció is ezt a hídépítést, csak hát sajnos az előző városvezetésnél volt jó néhány olyan projekt, ami már úgymond mehetett volna licitre, de mégse épültek meg soha. Hogy miért nem, erre én nem tudok választ adni, hiszen 2020-ban már ugye nem voltak érvényes építési engedélyek, akkor indítottuk újra az összes nagy infrastruktúrára vonatkozó pályázatot és tervet. És hát ugye említette, sajnos az eltelt 31 néhány évben ez volt az egyik nagy probléma, hogy Vásárhelynek a nagy infrastruktúrájával nem foglalkoztak. Én részben, hogy mondjam, ha egy kicsit nem empatikus vagyok, hanem cinikus, azt mondom, hogy részben megértem, mert most látom, hogy mennyi kínlódással jár, és hát ezelőtt 20
viszont
évvel...
látjuk mondjuk Nagyváradon vagy Kolozsváron a hasztán.
Persze.
Hát valakinek ugye, be kell ezeket vállalni.
Ott elkezdték 2008-ba, ez volt az előnyük, mi 2021-ben indítottuk el ezeket, és én csak azért mondtam cinikusan, mert ugye látom, hogy mennyi kínlódással jár, és hát ugye a 6-8 év a kiépülés az, hogy egyáltalán eredménye legyen egy ilyen munkának, és azt mondtam, hogy ez bármi történik, én amit belefér ebbe a mandátumba, megcsináljuk, elindítjuk a nagy projekteket, amiket sok éven át leengedélyeztettünk, lepályáztunk, leszerződtünk, ezek mind el fognak indulni, aztán ha lesz harmadik mandátum, folytatjuk, hanem vagy megáll, vagy megy tovább, attól függ, hogy mit hoz a 2028. Én mindig is elmondtam, hogy nem ragaszkodok a székemhez, hanem én marosvásárhelyi ként vállaltam el ezt, és engem a város érdekel, nem a politika, sem a nagypolitika, éppen ezért nem is vállaltam semmilyen politikai funkciót, mert engem csak az érdekel, hogy a város ebből a 30 éves, hogy mondjam, fékből fel tudjon állni, hiszen itt ezt nagyon jól tudjuk, hogy a Flóri apparátus mesterségesen nem csinálta, nem fejlesztette a várost, hogy ennek mi volt a háttere, erről lehetne egy külön műsort csinálni, akár politikai elemzőkkel is, hogy Székelyföld, Marosvásárhely, magyar kultúra, a magyar közösség, és mindaz, ami ezzel jár, de ebben most nem menjünk bele. A lényeg az, hogy ezek az erők nem szűntek meg működni Marosvásárhelyen, és nem is fognak megszűnni, éppen ezért fontos, hogy mi vigyük tovább ezeket a projekteket, fejlődjön a város, hiszen az elmúlt 5 évben azért sok minden trend megfordult, a fiatalok nem elmenekülnek ebből a városból, hanem nagyon sokan itt próbálnak új jövőt építeni, sőt Székelyföldről is nagyon sok olyan fiatalt ismerek, aki egyetem után itt maradt, vagy visszajött a Marosvásárhelyre. És nekünk az a fontos tényleg, hogy élhető legyen a város. Persze az a diszkomfort, amit ön említett, az nagyon érezhető, hiszen 2010-ben, amíg a Maros megyében volt 101 ezer autó, 2024-re lett 198 ezer autó. Tehát ez plusz 95 ezer autó, akárhogy is vesszük. És ennek a nyomását, főleg azzal, hogy 35 évig nem foglalkoztak a nagy infrastruktúrával, ezt mindenki érzi, és ezt azon kívül, hogy minden más eszközt is megcsináltunk, amit meg lehetett csinálni, tehát például elindítottuk a peremtelepüléseknek a tömegközlekedését, ami ugye szintén egy 15 éves kínlódás, de hát az elmúlt 3 évben ezt sikeresen felépítettük, és már is nagyon sok a pozitív visszajelzés, hiszen egyrészt olcsóbb lett a buszjegy, másrészt most már az iskolás buszok nem csak a városból gyűjtik a gyerekeket, hanem elindul és begyűjti a peremtelepülésekről. Ugye csak a tavaly...
Olcsóbb lett a buszjegy a peremtelepülésen lakók számára.
Így van.
Nem a Marosvásárhelyen.
Marosvásárhelyen eleve ugye viszonylag olcsó, hiszen 3 lej a közszállítás, és ezt meg is tartjuk, ezt az árat. A peremtelepülések 4 lejbe kerül, az eddigi 7 vagy 8 lej helyett, és ezzel is azt szeretnénk, hogy minél kevesebb autó legyen a város utcáin, hiszen ebből a 198 ezer autóból meggyőződésem, hogy legalább 120-130 ezer itt van Vásárhely és a környező községekben. Marosvásárhelyen egész pontosan kb. 75 ezer autó van, tehát egy elég nagy az autószám a lakosság számhoz mérve. Nagyjából 2 lakosra jut egy autó.
Mi lesz a terelőutakkal, polgármester úr, hogy ezek az autók, ugye a vásárhelyi autók, azok itt fognak közlekedni a városban, de erre a 75 ezer autóra még rájön legalább ugyanannyi, amely áthalad, tranzitálja a várost, és azok simán mehetnének terelőúton, ha lenne.
Most a városi infrastruktúra fejlesztés ugye az egy több lépcsős rendszer. Egyrészt zajlik a városi főutaknak a felújítása, ami szintén EU-s pénz, és szintén hatalmas beruházások. Most fejeződött be, hogy a Dózsa-Györgynek az átépítése az 65 millió lejbe került, de anélkül ma továbbra is egy agyonterhelt és lassan működő utca lenne, azóta sokat javult a Dózsában a forgalom. A hosszú utca következik, illetve a terelőútnak két szakaszára megvan az engedély, a hármas tronszon ottan a CFE fázis engedélyekkel van, meg a hatos tronszon, ugye a Shopping City-nél és a Koronkai útnál fogja megkönnyíteni az életet, ott minden végleges engedély megvan, tehát ugyanúgy, mint az Áliás híd, annak is jelenleg zajlik a feladatfizet előkészítése a közbeszerzésre, tehát itt is évvégén már szeretnénk elkezdeni az építkezéseket. Plusz, ami nagyon fontos, ugye, hogy nagyjából 2027-ben átadják a Nyárádszereda, Nyárádtő autópályát, ami egy kvázi terelőútként fog működni, tehát a teherforgalomnak egy jelentős részét, ami ugye eddig áthaladt a városon, leveszi. És nekünk ez egy óriási segítség, tehát hogy Kolozsvárnak is az első nagy segítség, meg Nagyváradnak is az autópályák voltak, hogy azok megépültek, és amellett a városi gyűrűket nem lehet megsporolni, ugye hát Kolozsváron most pont a városi terelőút az, ami megbukott a nagy botránnyal a közbeszerzésen, és hát nekünk az a fontos, hogy elkezdjük az építkezést, tehát ilyen téren a városnak, a lakóknak, a forgalomnak ez létfontosságú, hogy ezek elinduljanak. Az északi terelőút, ami Náznától Maros-Szentgyörgy Ernyei körforgalomig megy, ugye itt jelenleg a három tronszomból az egyiknek készült el a teljes dokumentáció, ez a városi szakasz, ami a Remeteszegi út és a Penny Market Szabadi út között épül, és ezt összekötjük a Kárpátok sétánya Maros híddal, de lesz egy újabb híd a sziget fölött, ami ugye a nagy forgalmat viszi ki, illetve ennek a Szent Királyon áthaladó tronszonyának most zajlik a tervezése. Tehát az egy hosszabb folyamat, itt a Metropolis övezet készíti a terveket, hiszen ami a város határán kívül van, mi nem tudjuk csinálni, de ezért született újjá 2021-ben a Metropolis övezet, ezen dolgozunk az itteni terveken, és ugye ez sem működött tizenvalahány éven át, pedig nagyon sok minden pályázatot lehet lehívni, és a Szent Királyon áthaladó terelőútnak már megvan az előtanulmány nyomvonalterv, tehát ez le van adva a hivatalhoz, lehet tanulmányozni, részben a lakosságot, ott a környező lakosságot tájékoztattuk, akiket érint, így a bontani nem kell, viszont a beépítéseket az már korlátozza az elkövetkező években, és hát ez lesz rákötve az Azomaros hídra lent, ahol ugye a nehéz forgalmat is ki tudjuk vinni a városból, tehát a régen felől jövő forgalmat is el tudjuk terelni, tehát mindenképpen nagyon sok munka lesz még az elkövetkező 5-6 évben, amíg mindez a terv elindul és épül, ugye az elkövetkező 2-3 évben jó néhány beruházás megvalósul, és ugye párhuzamosan zajlik a városi úthálózat felújítása, illetve a parkolóházak építése, mert ez mind-mind azt eredményezi, ez a stratégia, hogy a városban az autókérdést meg tudjuk oldani.
Polgármester úr, ha már a Metropolis övezetet említette, van összhang a Metropolis övezeten belül, illetve a megye és a város között, hiszen most azt mondhatjuk, hogy nagyon jó helyzetben vagyunk, hiszen magyar polgármester, magyar megyei tanácselnök, magyar prefektus most valóban összhangot szeretnénk látni, és bár ezeknek a fejlesztéseknek azért nem szabad etnikai vetülete legyen, de tudjuk, hogy ahogy ön mondotta, hogy az erők dolgoznak, hát akkor dolgozzanak a pozitív erők is ez irányba. Szóval van összhang Metropolis övezeten megyén belül?
Metropolis övezet ugye elsősorban a 18 önkormányzatnak a szövetsége, tehát itt vannak magyar, illetve úgynevezett román polgármesterek is. Fejlesztések kapcsán teljes az összhang, itt van egy mérnökcsapat, aki vezeti a munkálatokat, és azok dolgoznak. Megyei tanáccsal ugye általában azok a közös felületek, ahol dolgozunk, ami a kórházfejlesztéseket illeti, hiszen itt a város átadta területeket a megyei tanácsnak, hogy a kórházak meg tudjanak épülni, tehát ez jelenleg egy 150 millió eurós beruházás, és természetesen minden megteszünk annak érdekében, Péter Ferenc elnök úr is, hogy én is, hogy ezek a beruházások ne akadjanak el adminisztratíve. Tehát Flória ezt csinálta, 10 évig perelt a megyei tanáccsal, sőt még többet, még Lokodi Editem elnök asszony idején, csak azért, hogy az a területre ne lehessen fejleszteni. Ugye 2021-ben tisztáztuk a telekkönyveket, lezártuk a pereket, mert ezeket le kellett zárni, és utána elindultak, ma meg lehet nézni a kórház környékét, hogy mekkora fejlesztések vannak Marosvásárhelyen, és ugye ez ma egy hatalmas jövedelemforrás a városnak, meg a város közösségének, hiszen 7000 ember dolgozik az egészségügyben. Tehát ma, ha azt lehet mondani, hogy Vásárhelyen szociálisan fejlettebb, meg jobban áll jövedelem szempontjából, mint a többi székely város, elsősorban az egészségiparnak köszönhető. A másik közös projektünk a megyével, ugye az a parkszálló mögötti terület, ott fordított volt a helyzet, ott a megye kellett átadja a területet, mert egy része a területnek a megyei tanácsé volt, hogy a parkolóházat el tudjuk kezdeni építeni. Itt is egy fél éves procedúra volt, amíg a telekkönyveket rendeztük, és utána elindult, most ott megy az építkezés, ugye? Tehát ami a helyi fejlesztéseket illeti, és ahol igénybe veszik a városnak a, úgymond a szerepvállalását, ott mindenhol segítünk. Tehát ez fel sem merül, hogy akadályozzuk, de ha netalán román lenne a megyei tanács elnöke, vagy bocsánat, rosszul fejeztem ki magamat, egy más pártból lenne, én akkor is azt gondolom, hogy az adminisztrációnak működnie kell, és a polgárok érdeke. Most az, hogy itt 20 évig volt egy polgármester, akinek nem számított a polgár érdeke, ez egy másik kérdés. Sajnos jó pár alkalommal megválasztották, és ennek isszuk a levét még mai napig is.
Mai meghívottam Marosvásárhely polgármestere Sors Zoltán, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk @marosvasarhelyi.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Azt írja a Csongor SMS-ben, jó napot kívánok, örömmel üdvözlöm és köszöntöm önöket, én most is csak a köszönetet és gratulációt akarom közvetíteni. Úgy néz ki, hogy itt is komoly és gerinces szó betartása lesz a polgármester úr részéről, hogy rendszeresen eljön ide ebbe az adásba is. Rengeteg minden van csinálva, ami nincs jól kikommunikálva a lakosság felé, ez egy nagyon jó alkalom. Akinek iskolás gyereke volt a Flória rendszerben és most is, az nagyon tapasztalja a változást. Bár mindenki hallgat vele, tanárok, szülők, az nem magától van csak úgy. És rengeteg más dolog, ami nem látszik, de jóra változott. Csak ön tudja, milyen nehéz szinte mindenki ellen haladni a sok kitartást, és tudjuk, hogy jó lesz, sok bölcsességet, tisztelettel, Csongor írja.
Köszönöm szépen Csongornak, hogy gyakorló szülőként ezt tapasztalja. Igen, az iskolákban eddig több mint 250 millió lejt ruháztunk be, ez azt jelenti, hogy évente 10 millió eurós beruházás, és ezt a fejlesztési ütemet fönntartjuk, hiszen körülbelül még azt jelenti 4-5 év kell, amíg a Marosvásárhelyi iskolahálózat színvonala olyan lesz, hogy nyugodtan kijelentem, hogy az ausztriai iskolákkal fel tudjuk venni a versenyt felszereltségben, felkészültségben. Innentől kezdve nyilván a tanári kar, tanszemélyzet is, a tanfelügyelőségen is nagyon sok múlik. Hál' Istennek most egy olyan fő tanfelügyelő hölgy van, illetve a tanfelügyelő helyettes úr Antal Levente, akivel kiválóan működünk együtt, szeretném megdicsérni őket, és nagyon jól összehangoljuk a fejlesztéseket, hiszen az iskola hálózatról is lehetne majd külön beszélgetni, akár Antal Leventével közösen is, hiszen ugye itt a szakiskoláknál tapasztalható volt egy nagyon sajnálatos leépülés, folyamatosan épült le, nem volt diákszám. Amióta elkezdődtek a nagy beruházások, ugye most itt elsősorban a Györgyi Sinkályra gondolok, a Kövesdombon, ott most már felvételiznek a gyerekek, hiszen nagyon színvonalas az oktatás, nagyon felszerelt az iskola, és a duális oktatásnak köszönhetően a gyerekek jóformán az iskolapad után már munkahelyen rendelkeznek a különféle cégeknél. Ugyanezt tapasztalható az elektromaros iskolánál, itt ugye van szakiskolai rész, meg van elméleti liceum is, és hasonlóképpen most dolgozunk a az egykori faipari, illetve építészeti liceum, a Vlasiu Brunkus, az most ugye egy ingatlanban vannak, a Marinescu utcában, annak is a fejlesztése folyamatban van, illetve most fogjuk befejezni az egészségügyi liceum, a Marinescu-nak a felújítását. Ugye itt az a hátrány, hogy nincsen egyelőre magyar tagozat. Itt is megvan a kérés, az igénylés, hiszen nagyon sokan Marosvásárhelyen járnának magyar tannyelvi osztályba. Tehát itt a hogy ha úgy tetszik, a politikai feladat megvan továbbra is az egészségügyi liceumnál.
Polgármester úr, elnézést kérek a hallgatótól, de még ezt a kérdést fel kell tennem, apropó kommunikáció. Azt ígérte megválasztása után, hogy megújul a város honlapja. Most nézem, még mindig ez a gyönyörű szép kék színű, hát én kimondom, ócska honlap az, ami tájékoztatja a lakosságot. Nem beszélve arról, hogy most a magyar nyelvű oldalon vagyok, és hát a közlemények azok valóban megjelennek magyarul, de egyéb szinte semmi. Szóval mikor újul meg ez a honlap? Úgy tudom, hogy szép pénzösszegeket is kifizettek ezelőtt 5-6 évvel arra, hogy megújuljon.
Hát mi biztos nem. A Városháza elindított egy pályázatot, ugye? Akkor nagyon betámadták a helyi tanácsból a polosok, főleg Máska úr. Máska úrnak felkínáltuk, hogy akkor csinálja meg a városi honlapot. Ugyanis Máska úr támadása révén ugye volt egy körülbelül 400 ezer lejes keretösszeg, ugye, amiről ön is itt említést tesz, hogy ebből lehetne megoldani a városi honlapot. Ő azt mondta, és ott a tanácsban érveltek a polosok, hogy ezt 70 ezer lejből meg lehet csinálni.
Miért nem engedték, vagy miért nem lett meg? Értem.
Fejezzem be a mondandómat.
Politikai vitát, de...
Nem politikai vita volt. Tehát a végén a tanács 70 ezer lejt hagyott jóvá, a végén kiderült, hogy nem akarja senki ezért a pénzért megcsinálni, mert nem egy honlapról van szó. Ez egy hatalmas adatbázis, több millió adattal. Tehát ez az ócska honlap azért működik jelenleg, mert az adatbázist ezt tartja fenn. Tehát a most készülő új honlap, ami most már a tesztüzemmódban van, tehát a Városházán napi szinten mennek a konzultációk, ugye most Máska úr azért támadja ezt a honlapot, mert nem ő csinálta, de amikor neki föl volt kínálva, akkor először azt mondta, hogy annyi pénz az sok, amikor azt mondtuk, akkor csinálj meg ő ebből a 70 ezer lejből, aztán ebből lehet megcsinálni. Tehát jelenleg a honlap készítése folyamatban van, én bízom benne, hogy nyárára a városnapokra fel tudjuk avatni, és ténylegesen a hatalmas probléma itt évekre visszamenőleg, több mint 20 évre visszamenőleg ott vannak a tanácshatározatok, a különféle szabályzatok, az igazgatóságok, tehát ahogy mondtam, több millió információ van ezen a honlapon, és hogyha ma ezt az ócska honlapot leállítjuk, nem működik a szociális igazgatóság, semmi nem működik, úgyhogy jelenleg ez az, ami összekapcsolja a rendszert, mert ugye ennek a dizájnja az, ami elavult, viszont a mögötte levő adatbázis halmaz, az működőképes, és ezt nem szabad hozzányúlni, amíg nincs olyan, ami átveszi, mert utána, mivel nagyon sok szolgáltatás online, meg kezdve az adófizetéstől, az építési engedélye megszerzéséig, és a szociális igazgatóság, ezek mindennek az adatbázisnak a háttéranyagán futnak. Tehát ezt kell tudni, hogy nem egy egyszerű honlapról beszélünk.
Pont azért fontos, hogy az információ áttekinthető legyen. Most köszöntöm a hallgatót, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, János vagyok, és üdvözlöm a polgármestert.
Jó napot kívánok!
És hát én szeretném, hogyha legalább két hetente, de legalább havonta egyszer tenné tiszteletét a polgármester itten, mert akkor nem gyűlne fel annyi probléma, amit a lakosság elmondana, és talán több olyan dolog is az ön tudomására jutna, amiről jelenleg esetleg nem értesül.
Egyetértek önnel, mondom.
Miről szeretnék én most mondani? A szemétrő. A régi, tehát ami volt a szemétszállító cég, ugye kiosztották azokat a konténereket. Jött az új cég, hát persze, megint kiosztunk egy csomó konténert. Ezt nem ingyen osszák, ezt be van építve a szemétszállítási díjba. Ezt mi kifizettük. Nekem van egy szerény észrevételem, hogy mit csináljunk azokkal a konténerekkel. Még Lokodi asszony idejében volt a tanácsi határozat, volt egy határozat, amelyik azt mondta, hogy a lakos minden egyes család kap két konténert a szemétnek, és plusz kap egy edényt a komposztáláshoz. Na hát ez az, amit az új Ecollect vezetősége nem tette meg.
Elnézést, János, csak annyiba szólok közbe, hogy holnap az Ecollect igazgatója Tóth Andrea tette ígéretét, hogy itt lesz. Majd mondja el neki is holnap. De mondja nyugodtan, polgármester úrnak.
hogy ezeket a régi konténereket arról volt, tehát azt hallottam öntől valamelyik nap a rádióban, amikor tetszett lenni délelőtt,
igen,
hogy összegyűjtik majd. Na most ezeket az összegyűjtött konténereket van a koncertgyár udvarán egy műanyagfeldolgozó cég, az oda elvinni, megörölni, és abból egy komoly minőségű konténereket, tehát komposztáló edényeket lehetne csinálni. Mert jelenleg az Ecolectnek az a célja, hogy a súlyt megtartsa a jövedelem érdekében. Nekem meg nem az az érdekem, nekem az az érdekem, hogy csökkentsem a szemétszállítási díjamat. Tehát a két érdek ellenkezik egymásnak. Én gondolom, hogyha tudna segíteni ezen, hogy megbeszélni ott a műanyaggyártó céggel, biztos van nekik őrlőberendezésük, úgy, ahogy volt a Protkomplexnél is, és abból tudnának egy komoly, hogy is hívják ott, komposztáló edényt csinálni, mert minden lakosnak akkor lehetne, tehát aki a magánházban, aki lehetne csökkenteni a szemétszállítási díját. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen, én meg csak azt mondom, engedje meg, polgármester úr, hogy hát nem kell annyi kukát osztogatni, mert valóban újra lehet hasznosítani ezeket, viszont ez mind energia, mind pénz, mind szennyeződés. Tehát, de beszéltünk itt a kukákról éppen a műsor előtt, most elmondhatja a véleményt.
Ugye, ami tudni kell, a hulladék gazdálkodásról nem a városhoz tartozik sajnos, hát azóta is sajnálom, hogy nincs erre egyelőre lehetőség, mert ebből kifolyólag ugye rengeteg ilyen megoldás születik, amit mi nem befolyásolhatunk. A város 2010 óta azt hiszem részes ennek a megyei hulladék gazdálkodási rendszernek. Ugye hát elvileg a polgármesterek szavaznak, döntenek, de hát ugye nagyon sok folyamatot nem látunk át, nem ellenőrzünk. Az előző szolgáltatóval mi magunk is nagyon meg voltunk elégedve, mert az ő munkájuk alapján ugye több mint 10%-kal csökkent a városban a szemétdíj, és az új szolgáltatónál meg óriás a felelősség, mert ha nem fog szelektíven gyűjteni, például mármint a lakosság lehet szelektíven teszi le, de ha nem a szortáló állomásra megy be a szelektív szemét, akkor jövőre nő a szemétdíj. És mi ezt nagyon szeretnénk elkerülni, ugye itt még most kezdte el az új szolgáltató hétfőtől a szemétszállítást, tehát nyilván számos egyeztetés lesz, de ez lesz az egyik alapkövetelmény, hogy Marosvásárhelyen azt szeretnénk, hogy tovább csökkenjen a szemétdíj, illetve a régebb kiosztott kukák, amelyek úgymond foglalják a helyet és zavarják esetleg a lakosságot, meg fogunk hirdetni jövő héttől egy akciót, tehát akinek nincs szüksége rá, az leadhatja, kirakja az utcára, és szépen begyűjtjük, a város begyűjti, és ezeket utána nyilván lehet értékesíteni, újrahasznosítani, kiosztani olyan helyekre, ahol szükség van rá, de úgymond az új cég elvileg a csipes kukákból lenne szabad szedje a szemetet, mert ennek az lenne a lényege, hogy működjön egy mérlegrendszer, amivel tudjuk pontosan számon tartani, hogy mennyi hulladékot gyűjtöttek. Egyelőre nem fog működni a csipes rendszer, tehát igazából bármilyen kukából elvihetnék a szemetet.
De nem fogják. De legalábbis azt kommunikálják.
Azt kommunikálják, hogy nem fogják, pedig, hogy mondjam, a csípes rendszer nem működik a jelenlegi formájában, és hogy erre tisztán látni, nem tudom, hogy ki fog, de remélem, hogy Tóth André igazgatóasszony el tudja majd magyarázni, hogy egyáltalán hogy működünk. Mi azt szeretnénk Marosvásárhelyen, az idén elindul a másik nagy beszerzés, a 6 millió eurós beruházás ez az úgynevezett önkéntes hulladéklerakó, ez azt jelenti, hogy a városnál minden típusú hulladékot be fogunk gyűjteni, ami nem háztartási.
Ezt várjuk.
És mi ezt tudjuk hasznosítani. Ez egy 3 éve elindult projekt, ugye ezt a környezetvédelmi minisztériumnál pályáztuk meg, nyertük meg, megvan a tanulmány, megvan a műszaki terv, megvannak az engedélyek, még a kivitelezők közötti kontesztálások, fellebbezések mennek, mert már elkezdtük, kezdjük a beruházást tavaly szeptemberben, de jogilag nem zárult le a bírósági szakasz, tehát nem tudtuk elkezdeni, mert azt szerettük volna, 2026 végén beüzemeljük. Azért fontos, minél hamarabb a város önállósodjon az Ecolect rendszertől, mert rengeteg a gondunk.
És apropó még kukák, azt írja Ilona Zsanett, jó napot kívánok, rendben, hogy az új névre szóló és kártyával működő intelligens kukák megjelentek, de mi a biztosíték arra, hogy nem verik szét őket a randalírozók? Hát erre mi kell, hogy legyen biztosítékok?
Hát sajnos itt a polgárokra is nagyon sok, úgymond, segítség hárul vagy szorul, hiszen nem mindenhol látjuk, hogy mi történik, és ha valaki észlel rongálást, akkor azt jelezze helyi rendőrségnél, vagy a városházánál, hogy tudjunk közbelépni. Egyelőre nem voltak rongálások, ezeknél a kukáknál működik, és hát pontosan az a cél, hogy Marosvásárhelyen legyen hatékony a hulladék gazdálkodás, és olcsóbb legyen.
Igen, egy nagyon fontos kérdés, azt írja egy hallgató, jó napot kívánok, azt szeretném kérdezni a polgármestertől, hogy az adókat itt is újra fogják-e számolni, mert megjött a határozat. Mit lehet tudni az adókról, polgármester úr? Mert a káosz az nagy országszerte.
Hát ugye ez a kormánynak a rossz döntései, azok rengeteg gondot okoztak nekünk helyi szinten is. Ugye jelenleg még nincs erről egy jogerős döntés, hogy akkor az adók változnának. Egyelőre arról van ígéret, hogy bizonyos típusú adókat visszavisznek. Mi történik? Ugye, ha egy önkormányzat elfogadott egy adószintet, mondjuk január 1-ig, a törvény nem teszi lehetővé, hogy az idénre én több adómódosítást tegyek lehetővé. Ha születik egy újabb kormányhatározat, ami megerősíti, hogy az önkormányzatnak menet közben, évközben is joga van módosítani a helyi adón, tehát ez nagyon szépen hangzik, hogy helyi adó, de tulajdonképpen ezek országos adók, a helyi illeték az, amit mi szabunk meg, a helyi adókat azt a kormány szabja meg. Marosvásárhelyen így is az ingatlan, meg az autókra vonatkozó adó is a minimális szinten van. Ugye, ami összezavar sok mindenkit, és nem, sokszor nem értjük már, mint a lakók, hogy mi történik, az adóhivataltól érdeklődtem én is, az adóosztálytól, hogy bizonyos koeficienseket vezettek be, hogy régi épület, energetikai állapot, stb., és így számoltak adókat. Ha valakinek túl nagy adó jött ki, lehet kérni rá egy felértékelést, és akkor csökken az értéke. Tehát mindenképpen fontos, hogy ezeket tudjuk, de én azt javasolom, hogy a Gyagási úr, ha meghívja Szövérfi Lászlót, mert ő ebben nagyon szépen tud tájékoztatni, hogy mi a helyzet az adó kapcsán. Mi ugye Marosvásárhelyen a minimálisra tettük, sőt a jogi személyeknél csökkentettük az ingatlan adót, ez nagyon sok jogi személytől visszajött, a pozitív visszajelzés, ott lehetett csökkenteni, mert ott nem minimumon volt, és csökkentettük a személydíjat. Tehát amit lehetett, hogy a lakosságot védjük, azt megtettük, plusz ugye a rokkantaknak vissza fogjuk juttatni, ahogy van költségvetésünk az adókat.
Olvastam a minap, hogy Vásárhelyi önkormányzat tervezi azt, hogy mondjuk az üres lakások tulajdonosai mentesítik a hulladékdíj alól, készül erre egy határozat?
Van egy tanácshatározat tervezet, és ennek az lesz a lényege, hogy az, akinek az ingatlana üresen áll, vagy külföldön dolgozik, ne kelljen arra személydíjat fizetni. Most ha valakinek 10 ingatlana van, mert ugye ilyen is van, ott egyetlen egy ingatlanra fog tudni személydíjmentességet. Tehát az, hogy mondjam, 10 ingatlannal nem lehet ezt már reálisan elhitetni, hogy mind a 10 üresen áll. Ha nincs hivatalos szerződés, az egy dolog, de egy ingatlanra mindenképpen, tehát ez azokra a családokra vonatkozik, vagy személyekre, akik ténylegesen nem tartózkodnak a városba, vagy éppen máshol dolgoznak, üresen áll az ingatlan, és le tudja jelenteni azt, hogy egy ingatlan esetében kérhet jövedelemmentes, vagyis adómentességet.
Igen, hát ez jó lenne más településen is megfontolni. Halló, jó napot kívánunk! Halló! Nem akar megszólalni a hallgató, úgyhogy akkor
jaj,
folytatjuk.
Tessék, várom, hogy...
Na, tessék. Hallgatjuk ezt, csokolom.
Tessék gyorsan mondani, mert fogja az adásidőnk, már vége felé járunk. Ha
a Kringolói utcából vagyok, a 4-es blokkból, és csak azt akartam mondani, hogy öregek vagyunk már, senki nem törődik a fákat, nem nyesik meg, és a járda is olyan rossz, hogy képtelenség már. Megkérem nagyon szépen, intézkedjenek, és nézzék meg, hogy a fákat nyessék meg a Kringolói 4-es blokk előtt.
Köszönjük szépen, megértettük, hogy mi a helyzet.
Köszönjük szépen.
Nyessék meg, és teszem én hozzá, hogy szakszerűen nyessék meg. Azért mostanában
nem
szakszerűen nyessék, mint
problémák, igen.
Jó, polgármester úr, másik kérdés, nagyon fogy az adásidőnk, azt írja egy hallgató. Jó napot kívánok, szeretném megkérdezni, milyen elképzelés van a több évtizede omladó, tönkremenő volt kaszárnyával a Maros híd mellett, nagy tisztelettel és elismeréssel Béla írja Marosvásárhelyről. Az most kinek a tulajdona igazán?
Hát az a hadügyi, az az épület, meg az egész terület, ugye mi szerettük volna, hogy a városnak átadják, de végül... Az ukrán háborús helyzet miatt is az összes ilyen katonai objektumnak a sorsa úgymond nem dönthetnek úgy, hogy átadják, hiszen látszik, hogy mindent is használnak. Tehát itt most jelenleg egy ilyen katonai raktár van, elsősorban szállítóeszközök, gépek, konténereket tárolnak az udvaron, ez egy 5 hektáros terület. És hát ugye az régi osztrák-magyar kaszárnyát azt... mondhatni 40 éve, ha volt utjára újítva. Én bízom benne, hogy előbb-utóbb azt is megmentik, illetve abban is bízom, hogy a...
Azt a város kérte, hogy adják.
Hát többször kértük, többször kértük. Voltunk személyesen, én voltam Csuka úrnál, akkor még hadügyminiszterként működött, mielőtt miniszterelnök lett, akkor megígérték, hogy megvizsgálják, de hát ugye ahhoz nagyon nagy lobby erő kell, hogy egy katonai épületet átadjanak az önkormányzatnak. Én azt mondom, hogy amíg az ukrán háború tart, addig reálisan nem lesz erre lehetőség. Utána van esély, mert utána ugye ezeknek a városon belüli katonai létesítményeknek nem nagyon van működési lehetőségét, fegyverzetet nem tárolhatnak.
Igen. Polgármester úr, fogy az adásidőnk, és van egy nagyon fontos kérdés, amit meg akarok öntől kérdezni. Hova lett a tilosban parkoló autókat elszállító gépjármű Marosvásárhelyről? Apropó, milyen erők működnek Marosvásárhelyen? Igaz, hogy elszállították egy olyan személynek az autóját, aki bosszúból állítatta le ezt az autót?
Így van, hát egy rendőrnek vittük el az autót, aki tilosban parkolt. Nyilván nem egy szolgálati autót vittünk el, és ez az illető utána vadászta az autót, és a végén leszereltette a rendszámokat. Most perelünk a megyei rendőrséggel, tehát ez egy ilyen
vicces. De hát valami nem volt rendben a gépkocsival, hogyha lesz.
Hát rendben volt, hanem ugye ez egy túlkapás az intézkedések szintjén, de ő fenntartja, hogy neki igaza van. Mi bemutattuk a törvényt, meg a bizonyítékokat, hogy nekünk megvan minden engedélyünk, és nem kell ez az úgynevezett transport routier engedély a teherszállításra, mert ez nem az a szolgáltatás. Tehát mi erre kaptunk egy külön engedélyt Bukarestből, ami nem teszi szükségessé, ők ebbe kötöttek bele nyilván. Most lássuk, tehát az a helyzet, hogy az a nehéz helyzet fog előállni, amennyiben a város ugye ezt a pert sikeresen lezárja, akkor utána be kell pereljük a megyei rendőrséget kárpótlásért, mert ugye most már lassan 3 hete nem tudunk működni, nem tudjuk az autókat felemelni, plusz az embereket fizetjük.
Látszik is ez a városon.
Persze, sajnos. Látszik, és sajnos ez jól mutatja a román mentalitást, hogy mi az, hogy elviszik az autómat, mely rendőr vagyok, és tilosba parkoltok, nem parkolhat tilosba a rendőr se. A volt alpolgármester kollégának is elvittük az autóját, nem tudta senki nyilván.
Nem is kell, hogy tudja.
Nem is kell, hogy tudja. Én nem engedem meg magamnak azt a luxust, hogy olyan helyre parkoljak, mert én szégyelném magam, hogyha oda kitejenek a fotóban, és jól, és jogos is lenne. Tehát, hogy végre szokjuk meg, 50 métert kell gyalogolni, mindenhol lehet valahol parkolóhelyet kapni, lehet, hogy 80 métert vagy 100 métert kell gyalogolni, de nem, van akinek az a fontos, hogy rájön az átjárója, és akkor ő siet. Hát én elhiszem, csak akkor ennek ára van. Én nagyon remélem azt, hogy ezt az elkövetkező 2 hétben lezárul ez a bírósági fejezet, és vissza tudjuk a rendszámokat szerezni az autóra, utána továbbra is fogjuk vinni az autókat, a rendőrök autóját is fel fogjuk továbbra is emelni, ha tilosban parkolnak. Én úgy gondolom, hogy Marosvásárhelyen ez a rend lelke. Régebb nem volt tapasztalható a rendőrség részéről ilyen túlkapás, most ez van.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Marosvásárhely polgármestere Sors Zoltán volt. Polgármester úr, én köszönöm szépen, hogy itt volt, visszavárjuk még máskor.
Köszönöm szépen a lehetőséget.